Műsorunk második részében a globális és hazai tőkepiacokról beszélgetünk szakértő vendégünkkel, Miró Józseffel, az Erste Befektetési ZRT vezető elemzőjével. Szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Továbbra is izgalmasak a tőkepiacok, hogy az S&P 500 folyamatosan kúszik felfelé, hogyha az elmúlt időszakot nézzük, és lassan el is ért ezzel a 4200-4300 pont közötti sávval egy ellenállás, egy elég fontos ellenállási szinthez, ahol ugye mindenféle Fibonacci szintek is vannak. Ti hogy látjátok, mennyire van esély egy pozitív áttörésre, mennyire vagytok egyébként optimisták általánosságban a globális részvénypiacokkal kapcsolatban?
Ketté kell osztani a dolgot, és jól is mondtad, hogy technikai oldalról közelítetted a dolgot. Tényleg az van, hogy technikailag relatíve elég jól viselkednek a piacok, és ez különben nem csak mondjuk az S&P 500-ra igaz, hanem például a DAX indexre is, ami sikeresen abszolválta a 15.700 pontos szintet, miközben amúgy fundamentális oldalon azért nem tűnik ennyire szexinek a dolog. Például ugye majd a jövő héten kezdődő német gyorsjelentési szezonban az elemzők átlagosan 10%-os visszaesést várnak a profitokban, és az S&P 500 esetében is ilyen 6-7%-os év per év alapú profit csökkenésre számítanak. Úgyhogy érdekes a helyzet, mert hogy a piaci szereplők azok egy kicsit, mintha másképp értékelnék a dolgokat, mint az elemzők. Úgyhogy itt van egy kis ellentmondás. Ha megnézzük az értékeltséget, akkor azt látjuk, hogy az átlagos értékeltsége az S&P 500-nak az alacsonyabban van, hogyha az elmúlt 18 évet nézzük, mint ahol most van, és itt most a PPR-e értékeltségről beszélek. Persze jóval elmarad a 2021-es csúcstól, amikor ugye az árfolyamok is magasan voltak. Úgyhogy van itt egy kis ellentmondás, és azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben nem árt az óvatosság, miközben ráadásul ugye a recesszió valószínűsége is azért egy kicsit növekedett. De hogy mondjak pozitívumot is. Ugye itt az úgynevezett minibankválság kapcsán, ugye, amit márciusban láthattunk, elég komolyan odalépett a Fed, és különleges intézkedéseket tett likviditás növelés céljából, és míg mondjuk március közepén hetente 300 milliárd dollárnyi hitelt vehettek föl a Fedtől, vagy vettek föl a Fedtől a bankok összességében a megfelelő likviditás biztosítására, addig ez mostanra az elmúlt héten már 130 milliárd dollár környékére csökkent, tehát látszik, hogy van egy elég jelentős csökkenés ebben, tehát van egy elég komoly megnyugvás a piacon ilyen oldalról, de hát ettől függetlenül a Fed döntéshozók egyelőre azért még egy kicsit aggódnak, hogy ez a minibankválság azért valamiféle recesszió felé löki az amerikai gazdaságot, bár hozzáteszem, hogy ez elmúlóban van. Tehát egy szó mint száz, itt egy kicsit ellentmondásos a kép, de most fog jönni egy mérés, ezek pedig az első negyedéves eredmények lesznek mind Amerikában, mind Európában is, és ezek majd rá fognak mutatni, hogy az infláció az mennyire gyilkolta meg a vállalati profitokat.
Említettük, hogy az S&P 500 az nagyon jól kezdte az évet, viszont az európai piacok még erősebben, ugye itt minden főbb európai országban bőven kétszemjegyű hozamokat láthatunk, 13-4-5-6-7%-os hozamok vannak a CAC 40-ben Franciaországban, a DAX-ban, a FTSE MIB Indexben Olaszországban. Minek köszönhető ez a relatív felülteljesítés és jelentős felülteljesítés az európai piacokon, és hogy látod, mennyire fenntartható ez a relatív előny az USA-hoz képest?
Volt egy elég komoly csökkenés ugye itt az elmúlt év során, és mindenki az év második felére veti a tekintetét, tehát egy kicsit átnéznek ezen a várható recessziós vagy lassulási perióduson, ahol persze mindig vita van, hogy éppen most recesszió lesz vagy nem, különben amúgy a recesszióra való tétek azok csökkentek, Tehát most mondok egy példát, Németországban ugye még 2 hónappal ezelőtt recessziót vártak az év egészére nézve, addigra most már inkább a stagnálás jelent meg. De még egyszer mondom, tehát elég nagy a hit a piacokban, hogy az év második felére magához fog térni a gazdaság, úgyhogy egy kicsit átnéznek ezen a recessziós időszakon, és persze inflációson is, mert ugye mindenki arra számít, hogy csökkenni fog az infláció elég rendesen, és amúgy láttuk is ezt, tehát hogy a világ nagy részén, tehát például az Egyesült Államokban, vagy éppen Európában, a legtöbb gazdaságban elég komoly infláció csökkenés volt. Hát ez alul kivételt képez ugye például Magyarország, de ugye például a régió nem is volt olyan jó a teljesítmény, és hát szerintem ennek köszönhető, illetve még van egy másik nagyon fontos dolog, hogy ugye elkezdték a jegybankok szűkíteni a pénzmennyiséget, de hogy ezek azért nagyon-nagyon kis mértékű csökkentések. Úgyhogy azért ez a jelentős pénzmennyiség, ami továbbra is kint van a gazdaságokban, azért még mindig érezteti hatását a tőkepiacokon.
Hogyha átérünk Magyarországra, akkor viszont azt láthatjuk, hogy a BUX index nem nagyon tud ebből a 40-45 ezer pont közötti sávból kitörni, és továbbra is meglehetősen alacsony, főleg a kisebb és közepes papírok iránt az érdeklődés. De hogyha a régió meghatározó blue chipjét nézzük a pénzügyi szektorban, ugye ez az OTP, az Erste, illetve néhány lengyel bank mellett, akkor azért azt tudjuk elmondani, hogy továbbra is 10 000 forint körül, vagy jelenleg még picivel az alatt is forog az árfolyam. Mi az oka annak, hogy a magyar piac az nem igazán tud profitálni az egyébként nem feltétlenül rossz globális tőkepiaci hangulatból?
Ez egy jó kérdés. Mindenki ezt keresi, hogy mi történik. Ugyanis ha megnézzük a magyar piacnak az értékeltségét, és megint legyen egyszerűen Pétere alapon, és ne is az idei évet nézzük, hanem a jövő évet, nagyjából 18 év átlagos értékeltsége alatt forog jóval a piac. Különben ez így van már nagyon régóta, de hogy ez az értékeltségi rés, ez tovább növekedett, sőt annyira tovább növekedett, hogy most a minimumon van a magyar piacnak az értékeltsége, ha így nézzük, vagy ilyen mérőszámmal nézzük. Az elmúlt években a magyar piac az relatíve mindig folyamatosan olcsóbb volt, mint például a nagy nemzetközi piacok, és különben még régiós összehasonlításban is olcsó volt, és most is olcsóbb. És hogyha megnézzük, hogy például a prágai vagy a lengyel börze értékeltsége hogyan néz ki, akkor azt látjuk, hogy a három közül, még egyszer mondom, ezzel a mérőszámmal a legolcsóbb a magyar, utána jön a lengyel, és a legjobban viselkedő értékeltség tekintetében a prágai index, és ráadásul a lengyel a magyarhoz elég közel van, a részvénypiacnak a teljesítménye is relatíve elég közel van, hogyha az első negyedévet nézzük. Akkor azért érezzük, hogy itt van valami közös pont, és ez egy az Európai Unióval való vita, illetve az európai pénzeknek a visszatartása. Tehát az látszik, hogy ezek a különadók, amik persze megjelennek máshol is, megjelennek Szlovákiában, megjelennek Lengyelországon, megjelennek más ország, cseheknél is, stb. Németországban is, Franciaországban is, etc. De valahogy nálunk ez egy kicsit túl van tolva, és az is látszik, hogy a piac elég komolyat tud esni, amikor például csak egy különadó átrendezés van a MOL-nál. Tehát amikor egyszerűen megjelenik egy ilyen hír, akkor már sikítva menekülnek a befektetők a magyar piacról. Tehát látszik, hogy nem annyira a cégek teljesítményével van a baj, hanem azzal van baj, hogy különadók vannak, vitánk van az Európai Unióval, ez a potenciális gazdasági növekedésre negatívan hat, és az az igazság, hogy ugye amikor befektetünk a részvénypiacon, vagy befektet valaki a részvénypiacon, akkor rengeteg kockázattal kell számolnia. És hogyha van még egy extra kockázat, akkor azt mondja, hogy hát én köszönöm, ebből nem kérek. Tehát azért van sok lehetőségem a világban befektetni, és inkább odafektetve, ugye általában a befektetők szeretik a kockázatokat minél inkább kordában tartani, és egy ilyen kiszámíthatatlan kockázat bizony azt eredményezi, hogy elkerülik a magyar piacot. Ez látszik különben a forgalomban is, hogy elég alacsony a magyar piacon az elmúlt hónapokban, jóval a sok éves átlag alatt, ugye a sok éves átlag az nagyjából 10 milliárd forint környékén lehet, és jóval ez alatti forgalmakat láttunk. És még van egy nagyon fontos dolog, hogy ez abban is látszik, hogy az elmúlt 10 évben a külföldi befektetők részaránya a magyar piacon az a korábbi 70-80%-ról előbb 60%-ra, majd az elmúlt 2 évben ilyen 40% környékére csökkent. Tehát is lehet mondani, hogy gyakorlatilag teljesen itt hagyták a magyar piacot, és hát ez is azt gondolom, hogy komoly szerepet játszik abban, hogy ez az alulértékeltség folyamatosan fent marad a BUX esetében.
Politikai kockázatok mellett egy másik potenciális oka a magyar részvények alulértékeltségének a rendkívül magas kamatszint a gazdaságban, ami egy erős versenyt támaszt a részvényallokációk szemben. Ugye, ha megnézzük a magyar hozamgörbét, akkor azt látjuk, hogy az intézményi befektetőknek 15% körüli hozam is elérhető, mondjuk 6 hónapos időtávon, 10% körüli hozam érhető el 5 éves időtávon, de még a 10 éves hozamok is 8,5% körül mozognak jelenleg. Hogy látjátok, mikor várható a hozamszint csökkenése, és milyen hozamokat vizionáltok idén év végére például, vagy egy éves időtávon?
Nagyon jó, hogy ezt említetted, és mielőtt erre válaszolnék, igen, ezt is hozzátenném, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye pont ezek miatt, a kockázatok miatt egyrészt a kockázati prémium megnövekedett a magyar piacon, mi is megemeltük, tehát olyan a metodológiánk, hogy meg kellett emelnünk, ez például nálunk a Damodaron féle metodológiára épül a kockázati prémium, és az kell, és gyakorlatilag az S&P hitelminősítéséhez kapcsolódik, és pont ugye ezek miatt a kockázatok miatt ugye a hitelminősítők is aggodalmukat fejezték ki, és ennek megfelelően ugye ahogy változik a minősítés, a magyar államadósság minősítése, annak megfelelően a kockázati prémiumot is növeljük, és igen, ahogy mondtad, ugye pont ezek miatt, a kockázatok miatt is ugye megemelkedett a hozamszint, és így az úgynevezett tőkeköltség, tehát az elvárt hozam a részvényektől nagyon, nagyon megemelkedett. Tehát például az OTP esetében a korábbi 10% környékéről volt olyan időszak, 20% is volt a kockázati prémium, miközben ugye a tőkére vetített hozama például az OTP-nek, mint legnagyobb papírnak, ugye ilyen 18-19% körül volt a tisztított, ugye a nem tisztított az ennél alacsonyabb, tehát ilyen értelemben indokolt volt, hogy beesett a saját tőke alá a részvénynek az árfolyama, és egy nagyon fontos tényező lenne az, hogy hozamok csökkenjenek, és így vagy akár a kockázati prémium is, a minősítésünk esetleg javuljon. Ehhez pedig ugye, amint említettem, kellene ugye az unióval való egyesség. De nem akarom kikerülni a választ, ugye az, hogy csökkenjenek a hozamok, ugye egyrészt az inflációnak kell csökkennie, a makroelemzőink azt várják, annak ellenére, hogy egy kicsit beragadni látszik az infláció, és különben ez nem csak magyar jelenség, hanem ezt azért látjuk legalábbis a maginflációkban, mind az Egyesült Államokban, mind Európában is, például Németországban, stb. Stb. De ettől függetlenül maga a bázis hatás miatt is azt gondoljuk, hogy az infláció az jelentősen csökkenni fog az év második felében, és még mindig tartjuk azt, hogy csökkenhet az alapkamat is, illetve az effektív hozamszint is csökkenhet Magyarországon. És hogyha a hosszú hozamot nézzük, a német hozam fölötti kamat prémium az most azért elég magas, nem olyan magas, mint mondjuk fél éve volt, de hogy van tere még a csökkenésnek, tehát összességében azt lehet mondani, hogy azért a hosszú hozam 8% plusz-minusz környékéről azért egy olyan 100-200 bázispontot csökkenhet itt majd az elkövetkező mondjuk egy év során. És ugye még egyszer visszatérve arra, hogyha például lenne egy egyesség az Európai Unióval, akkor a kockázati prémium is csökkenhetne, és akkor lehetne egy komolyabb csökkenés a tőkeköltségben a cégeknél, és az azért elég komolyan tudna hatni pozitívan a részvényeknek az értékeltségére.
Alul értékeltnek látszik a magyar részvénypiac, beszéltünk a különböző tényezőkről. Vannak esetleg olyan egyedi részvények, amik ott vannak mondjuk az Erste kedvencei között, akár a kirívóan olcsónak mondott kategória alapján, vagy egyszerűen csak azért, mert valami olyan sztori látszik bennük, ami egy ilyen nehezebb, vagy akár recessziós tőkepiaci környezetben is értéket tud teremteni?
Alapvetően ugye az OTP-t azt szeretjük, és azt gondoljuk, hogy egy jó stratégia mentén megy, és a tisztított eredménye azért elég erőteljesen növekedett, és a megváltozó kamatkörnyezetben lehet egy további eredmény növekedés, már csak különben ugye ez lenne az organikus, és hát ugye az akvizícióknak is, ugye a Szlovén Banknak például a hatása megjelenik. Mint említettem, azért azt gondoljuk, hogy a tőkeköltség az csökkenni fog, és ugye az pozitívan fog hatni. Ugyanígy a Richter is elég alacsony értékeltségre, tehát csökkent, tehát hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor és mondjuk az egyetlen egy viszonylag jó pírt nézzük, a Krikát Szlovéniában, akkor látjuk, hogy most már igazából nincs is prémium a Richternek a Krikához képest, még ugye a Richter az gyakorlatilag egyre inkább átmegy innovatív gyártóba, míg a Krika az továbbra is a hagyományos régi üzleti modell folytatja, ugye az új és új generikus gyógyszerekkel jelenik meg a piacon. Ugye a MOL is rettentően olcsó összességében, persze ott is van egy csomó kérdőjel, kockázat nyilván, ugye, hogy hogyan fog kapni olajat, hogyan fog átállni nem orosz olajra, és lehetne folytatni a sort. Ugye vannak az extra profit adók, amit ugye például most a szlovákok éppen megemelnek elég rendesen, tehát ott több 100 millió eurós plusz költsége jelenhet meg a MOL-nak. De mindezzel együtt nagyon olcsó, és különben a Magyar Telekom is különben az egyik legszexibb papír, hiszen elég nyomott továbbra is az árfolyama annak ellenére, hogy úgy tudta növelni a profitját, hogy ő is kapott egy külön adót, és ugye csak az idén tudta megemelni az árait 14,5%-kal, és ráadásul most már egyre jobb osztalékot is fizet. Úgyhogy ilyen szempontból az is egy elég érdekes, hogy 500 forint fölötti célárfolyamunk van, tehát elég komoly emelkedési potenciál van benne. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar blue chipek azok mindegyik izgalmas. A kisebb papírok közül azt kell, hogy mondjam, hogy a Waberers vagy az Alteo, mind a kettő nagyon-nagyon érdekes papír. Ugye az Alteo esetében azzal, hogy a MOL bevásárolta magát, és valamiféle partnerség, azt gondolom, hogy lesz a két cég között, miközben ugye az Alteo-nak az eladósodottsága az jelentősen csökkent az elmúlt egy-két évben, mert hogy nagyon jók lettek az eredményei. Ez lehetőséget ad arra, hogy elég komoly beruházásokba kezdjen, és én azt várom, hogy egy niche playerből egy nagyobb játékos fog kialakulni. Ugye a niche playereknek mindig az a problémájuk, hogy nem tudnak növekedni, és azt gondolom, hogy itt most egy új hullám jelenik meg az Alteónál, és egy komoly emelkedés indukálhat ez mind profitban, mind pedig remélem, vagy azt gondolom, hogy a részvényár folyamban is ez meg fog jelenni. A Waberers pedig folyamatosan nagyon olcsó, tehát nagyjából a fair értékének a felén forog, miközben egy elég jó menedzsment alakult ki az elmúlt években a cégnél, és a stratégia is jó. az idén akvirálhat, és ugye elkezd osztalékot is fizetni, és stabil a pénzügyi háttere. Ráadásul azt gondolom, hogy azért majd beindulhat még jobban a kereskedelem, és ebből megint csak profitálhat. Tehát azt gondolom, hogy elég jók a kilátásai, és bizonyos értelemben érdemtelenül alul értékelt a részvény.
Köszönjük a beszélgetést, és nagyon jó hétvégét kívánunk Miró Józsefnek, az Erste Befektetési ZRT vezető elemzőjének.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk!